Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája a Szent Márta házban. Életünket alapozzuk az Úrra, és ne a látszatra. A betlehemi jászol karácsony igazi jelentésére emlékeztet minket. A pápa fogadta a betlehemi jászol és karácsonyfa ajándékozóit. Ne szalasszuk el ezt az alkalmat. A pápa üzenetet küldött a madridi klímacsúcsra. Isten folytatja, amit megkezdett bennünk. Martos Balázs atya elmélkedése advent második vasárnapjára. Ferenc pápa csütörtök reggeli homíliája a Szent Márta házban. Életünket alapozzuk az Úrra, és ne a látszatra. Nem múlékony dolgokra építsük életünket, hanem kősziklára, aki az Úr, és így boldogok leszünk. Erre buzdított a csütörtök reggeli szentmisén Ferenc pápa. Máté evangéliumának mai szakasza a hegyi beszédből Jézus intését tárja elénk, aki a szilárdságot dicséri, amikor a bölcs és a balga embert állítja egymással szembe. Egyikük az Úrra alapozza életét, vagyis a házát kősziklára építi. A másik nem hallgatja meg az Úr szavát, a látszatnak él, így házának gyenge az alapja, mint a homok. Ferenc pápa ebből indult ki homíliájában, majd arra kérte a híveket, hogy gondolkozzanak el a bölcsességről és a gyengeségről. Mi adja alapját a mi reményünknek, bizonyosságainknak és életünknek? Kérjük a kegyelmet, hogy mindig meg tudjuk állapítani, hol van a szikla és hol a homok.
La roccia. Così è il Signore. Chi si affida al Signore sarà sempre sicuro.
Az Úr kőszikla. Aki az Úrra bízza magát, mindig biztonságban lesz, mert az alap a sziklán nyugszik. Ezt mondja Jézus az evangéliumban. A bölcs emberről beszél, aki a házát sziklára építette, vagyis bízott az Úrban, a komoly dolgokban. Ez a bizalom is nemes anyag, mert életünk biztos, erős alapokon nyugszik, magyarázta a pápa. A bölcs ember a sziklára épít tehát, míg a balga ellenkezőleg a futó homokot választja, amit a szél és az eső elhord. A mindennapi életben is így van, hiszen a jó alapok nélküli épületek összeomlanak, csak úgy, mint a személyes életünkben.
E anche la vita nostra può essere così. Quando il mio fondamento non è forte, viene la tempesta.
A mi életünk is lehet ilyen, ha az alapok nem erősek, folytatta a pápa. Jön a vihar, mindannyiunk életében vannak viharok, a pápától a legutolsó emberig mindenkiében, és aztán nem vagyunk képesek ellenállni. Sokan pedig ezt mondják. Nem, én változtatok az életemen. És azt hiszik, hogy a változás a kozmetikázást jelenti. Ahhoz, hogy változtassunk az életünkön, az alapjait kell megváltoztatni, vagyis oda sziklát kell tenni, aki Jézus. Szeretném helyreállítani ezt az építményt, ezt az épületet, mert nagyon csúnya, és szeretném kicsinosítani és megerősíteni az alapjait. De ha újra sminkelem, kitakarítom, nem fog működni, összeomlik. A látszattal a keresztény élet elbukik. Csak Jézus jelenti a biztos alapot, a látszat nem segít. Ez a gyóntatószékben is látszik, ahol csak annak az embernek az élete nyugszik a sziklán, tehát hisz Jézusban, mint az üdvösségben, aki magát bűnösnek tartja, gyengének, üdvözítendőnek. Megtérni ahhoz, ami nem omlik össze és nem múlik el. Ez történt Borgia Szent Ferenccel is 1500-ban, amikor udvari lovakként Izabella császárnő holteste láttán rádöbbent a földi dolgok múlékonyságára és hiába valóságára. Ekkor az urat választotta, és szent lett. Ferenc pápa ekkor így figyelmeztetett.
Noi non possiamo edificare la nostra vita sulle cose passaggere, sulle apparienze.
Nem építhetjük életünket múló dolgokra, a látszatra, hogy úgy teszünk, mintha minden rendben volna. Menjünk a sziklához, ahol az üdvösségünket találjuk, és mind boldogok leszünk, mindannyian. Advent első hetében gondoljunk arra, hogy milyen alapot választunk az életünknek, hogy szilárd kősziklát vagy hiába való homokot, és kérjük az Úr kegyelmét, hogy meg tudjuk különböztetni a kettőt. Fohászkodott végül a csütörtök reggeli szentmisén a pápa. Ferenc pápa, a betlehem jászol karácsony igazi jelentésére emlékeztet minket. A pápa csütörtökön fogadta a Szent Péter téren felállított betlehemi jászol és karácsonyfa ajándékozóinak küldöttségét. Hozzájuk intézett beszédében a karácsonyi ünnepkör szimbólumairól, illetve a teremtett világ védelméről beszélt. Ferenc pápa a 6. pálteremben találkozott a Scurellei és Rozzói küldöttség tagjaival. Ez a két észak-olasz település ajándékozta ugyanis idén a betlehemi jászlat és a karácsonyfát, amelyet a Szent Péter téren állítottak fel, és amely egészen január 12-éig látható lesz. A trentinói és venetói térségben tavaly ősszel tomboló szélvihar jelentős károkat okozott. A pápa háláját fejezte ki a két önkormányzat vezetőinek, amiért támogatták a karácsonyi szimbólumok ajándékozását. Bátorításáról biztosította a lakosságot, amiért az elmúlt évben a természeti csapás egész erdőket semmisített meg.
Si tratta di eventi che spaventano, sono segnali di allarme.
Ijesztő jelenségek ezek, figyelmeztetések, amelyeket a Teremtő küld nekünk, és azonnali hatékony döntéseket sürgetnek közös otthonunk védelmében, mondta a pápa. Emlékeztetett arra is, hogy csütörtökön délután gyújtják meg a fényeket a fenyőfán, ami a jászollal együtt sok zarándokot vonz majd a karácsonyi ünnepkörben. Köszönöm, kedves barátaim, ezeket az ajándékokat, és azokat a kisebb fákat is, amelyeket a Vatikán többi helységébe küldtek. Fordult a Rozzói küldöttséghez a pápa, majd örömének adott hangot, amiért a kivágott fák helyébe 40 fenyőt ültetnek, hogy így visszatelepítsék a 2018-ban súlyosan megrongálódott erdőt. A vörös fenyő, amelyet a pápának ajándékoztak, a remény jele, különösen a venetói erdők számára, hogy a lehető leghamarabb megtisztítsák azokat, és így megkezdődhessen az újratelepítés.
Come sapete, pochi giorni fa sono stato a Greccio a visitare il luogo dove San Francesco fece il primo presepe.
A pápa fölidézte vasárnapi látogatását Greccióban, ahol annak idején Szent Ferenc megalkotta az első jászlat. A pápa itt írta alá Admirabile Signum kezdetű apostoli levelét a jászol jelentéséről, mely hitünk egyszerű és csodálatra méltó jele. Nem szabad elveszítenünk, sőt, tovább kell adnunk ezt a hagyományt gyermekeinknek, unokáinknak. Az evangélium közlésének eredeti módja ez egy olyan világban, amelyik olykor úgy tűnik, hogy fél visszaemlékezni karácsony valódi jelentésére, és eltörli keresztény jeleit, annak csupán banális, kereskedelmi vonatkozását tartva meg. A farönkök, amelyek a tavalyi esőzések által sújtott területről valók, és most a jászol hátterét adják, kiemelik a Szent Család kiszolgáltatott helyzetét, amelyet azon a betlehemi éjszakán megéltek. Szűz Mária, aki befogadta Isten fiát az emberi természet gyengeségében, segítsen minket szemlélni őt a szenvedők arcában, és támogasson szolidáris elkötelezettségünkben a kiszolgáltatottabb és gyengébb emberek iránt, fohászkodott végül a pápa, majd áldását adta a jászol és a karácsonyfa ajándékozóira. Ne szalasszuk el ezt az alkalmat. A pápa üzenete a madridi klímacsúcshoz. December 2-a és 13-a között zajlik Madridban az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye feleinek 25. konferenciája. A megnyitó ülésen Pietro Parolin bíboros államtitkár felolvasta Ferenc pápa üzenetét, amelyet december 1-i keltezéssel Carolina Schmidt chilei környezetvédelmi miniszterasszonyhoz és a COP25 résztvevőihez intézett. Az éghajlatváltozás alapvető civilizációs kihívás, de a szavak és a konkrét cselekvés között még túlságosan nagy a távolság, állapítja meg üzenetében a pápa. Arra buzdítja a résztvevőket, hogy a tettek kölcsönös összefüggése tudatában mindent tegyenek meg a közös otthon megvédése érdekében, egészséges bolygót, emberhez méltó életet biztosítva a jelen és a jövő nemzedéke számára. A pápa üzenete elején utal rá, hogy a 2015. december 12-én elfogadott párizsi megállapodás gyors hatályba lépése, a számos találkozó, amelynek az volt a célja, hogy megvitassák az emberiség egyik legfőbb kihívását, az éghajlatváltozást, és meghatározzák a megállapodás megvalósításának legjobb módjait, azt bizonyította, hogy a nemzetközi közösség különböző szereplői egyre inkább tudatára ébrednek annak jelentőségére, hogy együtt kell működniük a közös otthon felépítésében. Sajnos 4 év elteltével el kell ismernünk, hogy ez a tudatosság még mindig meglehetősen gyenge, folytatja üzenetében a pápa. A nemzetközi közösség még nem képes rá, hogy a tudományos adatok birtokában, amelyeket az éghajlatváltozási kormányközi testület közelmúltban közzétett külön jelentése tartalmaz, a sürgető szükségnek megfelelően gyorsan cselekedjen. Ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy a szavak nagyon távol állnak a konkrét cselekvésektől. Az államok jelenlegi elkötelezettségei, amelyeket az éghajlatváltozás enyhítése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás érdekében vállaltak, messze menően nem elegendőek a párizsi megállapodásban kitűzött célok eléréséhez. A pápa megállapítja, hogy napjainkban egyre növekvő egyetértést lehet tapasztalni annak a szükségességéről, hogy elő kell segíteni az átmeneti folyamatokat, valamint a fejlődési modellek átalakítását. Ösztönözni kell a szolidaritásra, és meg kell erősíteni a klímaváltozás és a szegénység elleni küzdelem között fennálló szoros kapcsolatokat. Ezt a tudatosságot bizonyítja az a számos már megvalósult vagy folyamatban lévő kezdeményezés, amelyek nem csak a kormányok, hanem a helyi közösségek, a magánszektor, a civil társadalom és egyének részéről indulnak ki. További aggodalomra ad okot azonban annak kérdése, hogy ezek a folyamatok vajon képesek-e a tudomány által megkövetelt ütemterv betartására, valamint hogyan oszlanak meg a szükséges költségek. Ebből a szempontból komolyan fel kell tennünk magunknak a kérdést. Van-e elegendő politikai akarat arra, hogy őszintén, felelősségteljesen és bátran több emberi, pénzügyi és technológiai erőforrást fordítsunk az éghajlatváltozás negatív hatásainak az enyhítésére, valamint a legszegényebb és legsebezhetőbb népességek megsegítésére, akik ezektől a negatív hatásoktól leginkább szenvednek, írja a madridi klímacsúcs résztvevőihez intézett üzenetében Ferenc pápa. Utal azokra a tanulmányokra, amelyek azt állítják, hogy a globális felmelegedést továbbra is lehet korlátozni. Ehhez világos, előrelátó és határozott politikai akaratra, egy olyan új folyamatra van szükség, amelynek célja a pénzügyi és gazdasági befektetések átcsoportosítása azokra a területekre, amelyek valóban megóvják az emberiséghez méltó életkörülményeket egy egészséges bolygón, a jelen és a jövő számára. Isten folytatja, amit megkezdett bennünk. Martos Balázs atya elmélkedését hallják advent második vasárnapjára.
Advent újra meg újra alámerít az időnek és történelemnek, a prófétai látomásoknak, beteljesedésnek, majd újravárakozásnak különös váltakozásába. A készületi idő második vasárnapján ismét Izajás jövendőlését olvassuk, amely Izáj törzsökének hajtásáról, a lélekkel eltelt uralkodóról és az általa megvalósuló békéről szól. Izajásnak ez a szakasza a hozzáértők és rutinos olvasók számára úgy ismert, mint harmadik jövendőlés a dávidi uralkodóház számára ígért gyermekről. Az első a szűztől születő Emmanuelről szól, a második a csodálatos tanácsadó erős Isten békefejedelme nevet viselő gyermekről. s lám a harmadik, amelyet most olvasunk, Izály törzsökének új hajtásáról beszél, aki hűséggel és igazsággal uralkodik, akinek idejében sehol nem ártanak és nem pusztítanak az Úr szent hegyén, mert a föld tele lesz az Úr ismeretével. E három jövendőlés együtt tanúskodik a születendő fiú reményéről és az általa benne megvalósuló üdvösségről, a béke királyságáról. Ezt a békét nekünk majd a karácsony éjszaka hirdeti újra, az angyalok énekével, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön. Izály Dávid apja. Izály törzsökének újhajtása Dávid leszármazottja, akiben Isten megújítja, és talán felül is múlja a Dávidnak tett ígéreteket. Izajás szavai azonban nem csak a két dávidi jövendőléshez csatlakoznak. Közvetlen összefüggésük szerint úgy mutatják be az Úr küldöttét, mint aki véget vett Asszíria erőszakos és gőgös uralmának. A tizedik fejezet vége ugyanis éppen erről beszél. Itt is törzsökről, vagyis egy kivágott fa maradványáról van szó. Ez a fa azonban a megtépázott Asszíria és Libanon életfája. Asszíria Izajás próféta idejének nagy és fenyegető ellensége, a totális elnyomás és erőszak jelképe, az igazságtalanság és hatalom győzelmi mámorának földi megszemélyesítője. Asszíria saját kezének erejével dicsekedett, azzal, hogy bölcs és okos. Az Úr azonban maga árasztja el küldöttét lelkének ajándékaival. A bölcsesség és az értelem, a tanács és erősség, a tudás és félelem lelkével. És ami ebből fakad, nem erőszak, hanem az alacsony sorsúakra, a föld szegényeire irányuló figyelem, méltányos ítélet. A bölcsesség és értelem együtt arra való, hogy a küldött Isten szemével lássa a világot, Isten jelenlétében, Isten rendje szerint. A tanács és erősség az előbbi ajándékok közvetítésére való, a konkrét terveket és ezek végrehajtásának képességét jelenti. A tudás és a félelem pedig arra irányul, hogy Isten jelenlétét ne tévessze szem elől, megtalálja őt a valóság sokrétűségében, a tények, tettek és ajándékok állandó mozgása közepette is. A most olvasott jövendőlés sajátos módon folytatja azt is, amelyet Izajás második fejezetéből múlt vasárnap olvastunk. Ott a második fejezetben az idegen népek és Izrael maga szent zarándoklatra indult az Úr hegyére, hogy ott Isten törvényét megismerje, ragyogó világosságát felfedezze. Akkor úgy látszott, elég lesz a népnek, Jákob házának az Úr világosságában járni ahhoz, hogy a nemzetek világossága is lehessen. Ez a különleges zarándoklat, lám, úgy ér célhoz, hogy Isten küldöttje lép a világba. Izály újhajtása. Valaki, aki Isten oldaláról érkezve, odáll az emberek mellé. Az Úr hegye, amelynek magas méltóságát már legutóbb is hirdette a próféta, most a megdöbbentő kiengesztelődés színhelye. Akik azelőtt marták és pusztították egymást, most összetartoznak. A teremtés békéje helyreáll. Mihez kapcsolódik még Izajás jövendőlése? Bizonyára mindahhoz, amit a szívünkben talál. A jónak, békének, a kiengesztelődésnek vágyához. A pislákoló hithez. Ahhoz a gyakran homályos, mégis valóságos ismerethez, amellyel Istent ismerjük. A béke akarásához, amelyet lelkével megtisztít és megerősít.
Isten folytatja, amit megkezdett bennünk. Martos Balázs atya elmélkedését hallották advent második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.